Rádió Egyetem. Teller Ede, kérdések és válaszok. Vita az egyetemen. Az 1991-ben elhangzott vita felvétele.
Professzor úr, számomra a nukleáris technológia legaggasztóbb tendenciája az a nukleáris fegyverek elterjedése a világon, amely ügyben én nagyon pessimista vagyok. Támogatja-e a professzor úr, hogy nagyon radikális nukleáris leszerelési intézkedések legyenek, például a robbantások betiltása?
Nem. Ez elég rövid volt, remélem. Azt is megmondom azonban hosszabban, hogy miért nem. Kérem, robbantások lehetségesek. A robbantások betiltása magában nem fog használni. Az első magfegyvert mi használtuk Hiroshimában, annak kipróbálása nélkül. Én azt hiszem, hogy a Saddam Husseinnek nincs magrobbantó robbantó fegyvere, de tudjuk, hogy robbantó anyaga van. És hogy betiltjuk a kísérletezést, az őt nem fogja megállítani. Igenis, a magrobbantó anyagok, a magrobbantó lehetőségek veszélyt okoznak. Ennek ezt el lehet intézni. Nem teljesen, de nagyon messze menőleg azáltal, hogy védekezést fejlesztsünk ki. Vannak olyanok magam közöttük, akik ezt igyekeztek javasolni az utolsó 30 évben. Reagan elnökünk az Egyesült Államokban ezt a javaslatot elfogadta, a védekező fegyvereket fejlesszük, és ennek a fejlődésnek egy tág és fontos következménye volt, tudnélik, olyan fegyvereknek a kifejlesztése, amelyek nem azt használják, hogy nagy robbanásokat lehet csinálni, hanem azt használják, hogy pontosan oda mennek, ahova akarjuk. Már Afganisztánban az ilyen védekező fegyverek nagyon segítettek a igazi honvédelmi seregeknek, és lényegében a szovjet légifegyvert az orosz határoktól csak pár száz kilométerre legyőzték. Hogyha rakétákról van szó, ez nehezebb lesz. De mi most azon dolgozunk. Igenis. Atomfegyver bajt csinálhat. Nagyon meggondolandó az, hogy ma már 18 ország van, ami rakétákkal rendelkezik. Talán 19 vagy 20, mert az én tudásom már 3 hónapos. Olyan országok is, akiknek kellene a pénzüket jobbra költeni. Ma rakétákat vesznek, vagy gyártanak. És gyártani is fognak. Addig, amíg ellenük védekezés nincs. De hogyha védekezünk ellenük, ha az történik, ami hála a jó Istennek, úgy látszik, ma és tegnap történik, hogy az iráki rakétákat meg tudjuk állítani, akkor kevesebb ember fog rakéták után menni. Kérem, a 20. századnak két egész borzasztó háborúja volt. Az első világháborúban Magyarországot földarabolták, a második világháborúban sok volt a halott, közöttük sok fiatalkori jó barátom, egy pár nagyon közeli rokonom. Háborút el kell kerülni. De én nem hiszem, hogy a háborút lefegyverkezéssel lehet elkerülni. Hogy a háborút el lehet kerülni azáltal, hogy megtiltunk dolgokat. Hogy szerződéseket írjunk alá, amikben az első szó nem. Nekünk olyan szerződés kell, ami igennel kezdődik. Igen. Legyen közreműködés. Igen. Segítsük egymást. Igen. Legyen védelem. Amit a fiatal ember akart, aki ide kijött, az nem más, mint amit én akarok. De sokan azt képzelték, ha nem kísérletezünk, ha nem tudunk, akkor nem fogunk ártani. Tudatlanság sohasem használ. Ami szükséges, az kísérletezés, tudás, és az, hogy amit tudunk, azt helyesen használjuk. És még egyet, hogy mi helyes, az nem világos. Azt nehéz megtudni, és nagyon örülök, hogyha ebben a kérdésben és más kérdésekben olyasmit említenek, amiről én nem beszéltem. Örülök, hogyha ebben a kérdésben és más kérdésben nekem ellent mondanak. Én pozitívan beszélek, hogy világos legyek. Én nem azért beszélek pozitívan, mert biztos vagyok. Minden, amit mondok, mindenben, amit mondok, kell, hogy legyen legalább egy kis mennyiségű kétség. Ezért köszönöm a kérdést. Köszönöm a rövid és világos kérdést. És örülnék, ha több volna.
Professzor úr, ön előtt áll a sátán, tudnélik, a Magyarországi Zöld Párt elnöke vagyok.
A nevét kérem.
Brezovics László.
Kérem viszont, ön előtt ül a másik sátán. Kezdjük azzal, mielőtt akár itt van, hogy kezdet fogjuk.
Nagy tisztelettel adózom az ön szakmai munkássága előtt. Ennek ellenére lenne egy-két kételjem az elmondottakkal kapcsolatban. Egyrészt sajnálattal hallottam, hogy a pennsylvániai és a csernobili atomerőműveket kis cserkészek üzemeltették, és úgy érzem, hogy a jövőben...
Bocsánat, csak hogy precíz legyek. Three Mile Island kis cserkészek, igaz. Csernobil mérnökök, de elektromos mérnökök, akik nem értettek az atomerőműhöz. Csak hogy pontosabban.
Sajnos ezt a veszélyt a jövőben is érzem, úgyhogy a jövőben is emberek fogják tervezni és kezelni ezeket az erőműveket, bármennyire korlátozzuk ennek a mértékét. Úgy érzem, ezért is és más indokok miatt is a veszély mértékét csak csökkenteni lehet, megszüntetni nem. Egy hagyományos erőműnek a veszélye egy folyamatos, állandó szinten van. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy az égető erőművek is komoly veszélyt jelentenek a környezetre, de ezek a veszélyek folyamatosan és jól mérhető kézben tarthatók. Viszont egy atomerőműnek a katasztrófája földrészeket sodorhat végveszélybe. Tehát úgy érzem, hogy ezt kockáztatni részleges tudást felértékelve elég felelőtlen.
Kérem szépen, világos, hogy megmondta, amit gondol.
Még egy kérdésem lenne.
Kérem, engedje meg, hogy erre
igen,
feléljük.
Igen, hallgatok.
Magyarországon, Paksban, kis cserkészek nincsenek, és szakemberek vannak. Amerikában az utolsó pár évben a kis cserkészeket nagy mértékben kidobtuk. Mindennek ellenére én már egyetértettem magával. És már megmondtam, hogy abba az irányba igyekszem a fejlődést terelni, hogy egy atomenergiamű nem újjon az embereket. Ezt mi már csináljuk. Az a pont, ahol kvantitatíve és teljesen eltérek az ön értékelésétől az, hogy egy atomerőmű egy országot vagy egy kontinenst veszélyeztethet. Sajnálom, 100 000 ember nem halt meg Csernobil miatt. 100 000 asszony elhajtott, nem Csernobil miatt, hanem maga miatt. Maga az ön.
Sajnos nem vagyok magzat elhajtó, csalódást kell okoznom.
De hát ezzel azt csinálta.
Ezzel kapcsolatban meg kell, hogy jegyezzem, hogy a...
Én már egyetértettem magam. És már nem mondtam.
Még egy kérdés.
Kérem, erre ilyen röviden felelek, mert nem adott érvet, hanem puszta állítás. És a puszta állításról az összes érvek felsorolására csak akkor lehet felelni, ha arra körülbelül 1000 óra áll rendelkezésre.
A magyar viszonyokról csak annyit szeretnék mondani, hogy itt, ahol a geotermikus energiák hegyén ülünk, a jövőt tervezve úgy érzem, inkább ennek a kiaknázására kellene fordítani sok energiát, és nem pedig a nyugaton megbukott atomenergiának a propagálására.
Kérem, geotermikus energiát mi San Franciscóban erősen művelünk. Én elmentem előadásokat tartani New Zealandba, ahol a tüntetésekkel fogadtak, és ellenezték azt, hogy én ott atomenergiáról beszéljek. Sajnos csalódás következett. Én New Zealandban geotermikus energiát ajánlottam. Attól függve, hogy Magyarországon mennyi geotermikus energia van, én ennek a kihasználását látni akarom. Nem tudom, hogy mennyi van, és erről ezért most nem tudok érvelni. Nagyon meglepne, ha elég volna, mert a világ geotermikus készletét én megnéztem, és ott láttam, nem láttam, hogy Magyarországon ez a mennyiség nagyon nagy volna. Csak a teljességnek a szempontjából mondja meg hamar, hol van és mennyi.
Ön leszűkíti a geotermikus energia fogalmát a víz, a termál vizeknek a hőkészletére. Nem erről van szó.
Kérem, kvantitásokról van szó. Ha kvantitásokat kérdezek, nem térhet ki?
Uram, nem tudom megmondani a mennyiséget.
Azt gondoltam, hogy nem tudja megmondani.
Mint ahogy ön sem tudja megmondani.
Én nem tudom megmondani, amire azt állítom, hogy nincs, mert nem figyeltem rá. De ha azt állítja, hogy van, akkor kötelessége megmondani, hogy mennyi van. Kérem, nézze meg!
Következő kérdés. Tessék!
Professzor úr, azt szeretném kérdezni, hogy vajon mennyi nukleáris szennyeződést szabadulhatott ki az iraki atomerőművek és más dolgok bombázása kapcsán?
Ezt nagyon gyorsan meg tudom mondani. Nem tudom. Én úgy tudom, hogy azok az erőművek évek óta nem működtek. És ha igaz, hogy nem működtek, és azt hiszem, hogy igaz, akkor az a kvantitás nagyon kevés. De ebben nem vagyok biztos.
Köszönöm.
Tessék! Következő kérdés.
Hát kívánok, én is azok közé tartozom, a zöldek közé, akikről professzor úr olyan rendkívül lenézően beszélt, anélkül, hogy az érvrendszerüket itt ebben az előadásban, vagy valahol máshol szóba hozta volna. Én azt gondolom, hogy egy ilyen vita, amire professzor úr ex-katedra kijelenti, hogy nem úgy van a másiknak az érve, ez csak akkor lehetne igazi vita, hogyha leülnénk, és ugyanannyi időt kapnának a zöldek az érveiknek, az ellenérveiknek az ismertetésére, a tényeknek, az adatoknak az ismertetésére. Ez a bevezető.
Az atomerőművek... Kérem, bocsásson meg! Erre a részre azt mondom... Kérem, erre a részre azt mondom, hogy a zöldek nem voltak nagyon halkak, és hogy a zöldeknek az érvei a sajtóban nagyon bőven megjelentek. Csak erre is akarok emlékeztetni. Most térjünk a tárgyra.
Igen, a következőt szeretném kérdezni. Ha az atomerőművek olyan biztonságosak, hogy bármilyen körülmények között jól működtethetők, akkor vajon az amerikai hadseregnek miért volt az első katonai célpontja az iraki nukleáris létesítmények? Másik kérdés.
Kérem, erre a kérdésre válaszolok, akkor jön a másik kérdés. Először nem volt az első célpontjuk. Másodszor a mi okunk világosan nem volt az, hogy az iraki atomerőművek nem biztonságosak. A mi okunk az volt, hogy a Saddam Hussein nem biztonságos. És miután ő nem biztonságos, elvárható az, hogy az atomerőműveket robbanásokra használja, és egy Saddam Hussein magrobbanás aztán Isten igazában nem biztonságos. A következő kérdés.
Én arról beszéltem, hogy az első célpont egy háborúban mindig az atomerőmű, nem arról, hogy az iraki az biztonságos vagy nem. A következő kérdés, ha annyira biztonságos az atomerőmű, akkor az ön hazájában, az Egyesült Államokban miért van az, hogy hosszú évek óta nem engedélyeznek újabb atomerőművet, és nekem tudomások szerint már egy ideje nem is építenek újabbat. Ezt az amerikai környezetvédelmi hivatalnak az államtitkárától tudom. És irodalmi adatok is vannak erre. Olaszországban nem építenek atomerőműket. Vajon milyen megfontolás vezeti őket abban, hogyha semmi veszélye nincsen ennek? És még egy utolsó kérdésem lesz.
Tessék!
Az utolsó kérdésem pedig az, hogy nem egészen látom kristálytisztán át, hogy az atomerőmű hulladék, ami plutónium tartalmú és egyéb által nem ismert tartalmú rádióaktív hulladék és fűtőanyag, ahol például hogy lesz az orvosi diagnosztikában rádiófarmakon célra használ például a 825, amit pont az ön által említett szívdiagnosztikában 825 bioprofilia tesztel próbálok elérni. Köszönöm. Megvárom a választ.
Tessék visszafelé.
Megvárnám a választ, professzor.
Tessék visszafelé.
Rendben.
Itt nagyon komoly kérdésekről van szó. És igyekszem erős állításokra, amikre jó ok van. Nem, az én nézetem szerint nem objektívak, de az itteni helyzetből folyólag jó érzelmi ok van, amit én értek. Erre nekem felelnem kell, és megvan az ideje annak, hogy az ember erősen feleljen, és megvan az ideje annak, hogy egy kicsit halkabban feleljen. Elkezdem, kérem, az első féllel, Amerikában, Olaszországban. Miért van ez? Mert hibát csináltunk. Azért van ez, mert a zöld propaganda Amerikában és Olaszországban úgy megerősödött, hogy a közvélemény atomenergia ellen fordult, és ez történt annak ellenére, hogy a zöldek, a sajtó, a közvélemény tévedett. Amerika és Olaszország demokráciák. És hogyha az emberek zöme téved, akkor az elhatározásukat nem lehet ellenezni. Az egyetlen, amit tenni lehet, ilyen módon, olyan módon, erős szavakkal, halk szavakkal, részletes szavakkal megmagyarázni, hogy mi történt. Ebből a szavakból mi itt elővezettük, hogy ezek hogy hangzanak. Én erős szavakat használtam, és erős válaszokat is kaptam. Én örülök, hogy itt egy fiatal ember azt mondja, hogy egy kontinens van veszélyben. Itt van egy atomreaktor, kérem, a Csernobili. Nem tudom, annak a radioaktivitásnak hány százaléka ment fel a levegőbe. Tudom, hogy nem kevesebb, mint 1%, és nem sokkal több, mint 10%. Tudom, azt hiszem, jól becsülöm, hogy ennek következtéképpen egy pár száz ember halt meg. És ez volt a legnagyobb baleset. Lehet, hogy tévedek, mert ez a statisztika nem elegendő. Lehet, hogy a helyes szám egy pár ezer. Nagyon támogatom azt a tevékenységet, hogy arra nézve, hogy tényleg hány volt az áldozat, arra nézve pontos, jó számokat kapjunk. De az, hogy itt emberek azt mondják, hogy egy kontinens van veszélyben, és ezt számokkal nem tudják támogatni. Az emberek százmillióiról beszélnek. És a becslésünkben talán egy millió faktorral tévednek. Ez egy kicsit több, mint megengedhető. És világos az, hogy a félelemnek ez a terjesztése, a félelemnek az a terjesztése hangos szavakkal, ami itt, ebben az apparátusban történt. Világos, hogy ennek az emberek érzelmeire következményei vannak, és hogy itt van egy forrás, amiből hamis következményeket nagyon könnyű levonni. Kérem, ez a válaszomnak a fele. A másik fele egy történet, amit szükséges, hogy elmeséljek. Nem tudom, hogy aztán még tovább felelhetek-e, mert sajnos túl sokat beszélek. De ezt a történetet bizony Isten el akarom mondani. Én Pennsylvániában tartottam egy beszédet, hasonlót ehhez. Köszönöm. Ettől még többet beszélek. Kérem, Pittsburghban tartottam egy beszédet, és ott ugyanezt mondtam, azt mondtam, hogy radioaktivitástól csak egy módon kell félni. Van egy betegség, ami nagyon veszélyes, és ezt a betegséget odahaza nem voltam olyan udvarias, mint itt. Ezt a betegséget úgy hívják, hogy Sternglass. Hát a Sternglass az egy nagyon híres zöld Amerikában. És azt is tudtam, hogy ő ott volt. És miután befejeztem az előadásomat, az elnök azt mondta, hogy hát Dr. Teller jól értette-e, hogy hajlandó kérdésekre válaszolni, és én azt mondtam, hogy igen. És felállt egy kedves, szerény, halkan beszélő, mosolygó ember, és hogy teljesen pontos legyek, most angolul fogok beszélni. Dr. Teller, may I introduce myself? I am your disease. Én vagyok a Stanglass. Hát ezek után egy kedves beszélgetésünk volt. Az így ment, és úgy ment, és miután ebből már hallottak, a legtöbbet nem fogom megemlíteni, de egy részét elmondom az én érvemnek, tudni illik, és ez most a második részére vonatkozik annak, amit éppen hallottak, az orvosi alkalmazásokra. Nekem van egy nővérkém, aki nálam 2 évvel idősebb, most 85 éves, és bajai voltak a pajzsmirigyével. Túl erősen működött, azon így nem lehetett segíteni, úgy nem lehetett segíteni, azt bizony ki kellene vágni. És én erre előadást tartottam a nővéremnek és az édesanyámnak, aki akkor még élt. Nővérem 60 éves éven fölött volt. Én azt mondtam, az én nővéremet ugyan ne vágják, mert annak habár az egy úgynevezett biztonságos műtét, 3% a valószínűség annak, hogy meghal, de hogyha azt radioaktivitással kezelik, akkor biztos nem hal meg, nem is fáj. Azonban rákveszély van, tudnélik, a nővérkém akkor 65 éves volt, annak a veszélye van, hogy körülbelül 20 év múlva 0,2% valószínűséggel rákat kap. És hát az én édesanyám ezt nem nagyon szerette. Ő azt mondta, hát az ő kislányát nem fogják besugározni. Én, az édesanyám egy nagyon erős meggyőződésű asszony volt, és én nem nagyon nyertem meg akármennyi vitát vele. 2 óra múlva ezt megnyertem. Elhitte, hogy én talán radioaktivitáshoz többet értek, mint ő. A nővérkém radioaktív jódot kapott, most 85 éves, és nagyon jól van. Ez majdnem a történetem vége, de nem egészen. Mert amikor kifelé sétáltunk, a Sternglass hozzám jött, és azt mondta, az én pajzsmirigyemet is jóddal vették ki.
Elhangzott Teller Ede kérdések és válaszok. Vita az egyetemen. Az 1991-ben elhangzott vita felvétele.